Kegyelem nékünk is békesség Istentől, ami atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, amin megvan írva Jakab levelében, az 5. részben, a 10-től a 20. versig terjedően, eképpen.
Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és türelemben a prófétától, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se másodébre, hanem legyen, aki igenetek igen, és aki nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Szenvedély valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van valakinek, énekeljen dicséretet. Betegé valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből kapható imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett visel, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megfogta a termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.
Alapul Isten bocsánat szólunk szavát, Isten áldja meg annak, hogy megszerzik lelkét. Szemesedjük el, és
imádkozzunk. Hallottuk Isten hozzánk szóló szavát, Isten áldja meg annak hozzánk szóló üzenetét. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Olyan jó, édesatyám, a te címed előtt állni és dicsőíteni téged. Köszönöm, édesatyám, hogy hétről hétre ide jöhetünk a te hajlékodba, és dicsérhetünk, áldhatjuk a te csodálatos nevedet. Áldalak azért, Úr Jézus, hogy közösséget kívánsz szállalni bennünk, és mi is vele, és testvéreinkkel. Köszönöm, édesatyám, hogy az elmúlt hét napjaiban velünk voltál, megőriztél, és örömet, békét, nyugalmat adtál a mi szívünkben. Ennek ellenére oly sokszor a mi szívünkben talán engedetlenség, lázadás van, a nehézségek, a próbák miatt, és nem tudjuk azt igazán a te drága kezedbe letenni. De köszönöm, édesatyám, a te vigasztaló ígéret, amelyet most is olvastunk, hallottuk, és ezt a szívünkben kell, hogy zárjuk. Uram, azt mondja a te ígéd, hogyha nehézség, ha próba van közöttünk vagy bennünk, akkor imádkozzunk. Édesatyám, olyan nagy szükségünk van arra, hogy szüntelen imádkozzunk, erősítjük a mi lelkünket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ezen az alkalommal is azt akarom, hogy ha beteg van közöttünk, akkor emeljük fel szavunkat, hívjuk a gyülekezet vénei, gyenjék meg olajja, Uram, és meggyógyul a beteg. Édesatyám, szeretnénk ezt többet, jobban gyakorolni, mint ahogy eddig tettük, mert ez a te akaratod, hogy a mi életünk közelebb és közelebb kerüljön te hozzád. Uram, kérlek azért, hogy áld meg a következő ígéket, amelyet a mi drága testvérünk, lelki pásztorunk fog szólni, hogy erő és hatalom származjon belőle, és úgy tudjuk venni ezeket az ígéket, hogy a hétköznapokban meg tudjunk állni, és győzedelmes legyen a mi életünk. Add, Úr Jézus, hogy ez valóban így is legyen a mi számunkra. Amen.
Az igehirdetésre készülve énekeljük a 325. dicséretnek az 5. versét, ami itt kezdődik. Légyek benned, de én bennem, Jézus, engedj hozzád mennem. Evangéliumából, az 5. részből, az 1-től a 9. versig. A gyülekezet a helyét elfoglalva hallgassa az igét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Lyukakunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sántár, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az urangya időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lépve előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Kedves testvéreim, minden ember boldogságra vágyik. De mit jelent ez a nagyon gyakran használt és nagyon óhajtott fogalom? Mi a boldogság az ember számára? Mark Twainnek van egy története, ami egy öregemberről szól, akinek egy angyal boldogságot ígér. És az angyal, hogy ígéretét betartsa, elveszi ennek az idős embernek az eszét, egy elmegyógyintézetbe kerül, és ott képzeletében barátaival társalog élete végéig. A történet alapján úgy tűnik, hogy a boldog élet elég unalmas, elég zárt, tartalmatlan, és igazából illúzió. Ma is sokan azt gondolják, hogy akkor lehetnénk igazán boldogok, hogyha minden jól lenne az életünkben. Ha soha nem lenne betegség, nem lenne soha rossz kedvünk, nem lenne nehézség, hogyha nem érnének fájdalmak, veszteségek, ha nem fájna soha a lelkünk. Hogyha a fényt nem kísérni árnyék, a szeretet, az nem járna együtt a szeretet személy elvesztésének lehetőségével. Ez a fajta boldogság azonban úgy tűnik, hogy hasonlóképpen az előbbihez illúzió. A szenvedés és a szenvedő embernek a látványa, az kísér bennünket egész életünkben. És nem csak azért, mert vannak kórházak és vannak különböző intézmények, ahol szenvedő betegek vannak, hanem azért, mert családunkban, szeretteink körében látjuk a szenvedést, sőt olyan sokszor magunknak is át kell élni életünk során. Akkor is, hogyha próbálunk tenni ellene, ha egészségesen élünk, sportolunk, vigyázunk magunkra. Még abban az esetben is az ember életét elkíséri a szenvedés. Hiszen már a születés is szenvedéssel jár mind az édesanyja, mind a gyermek számára, és a halál is, akárcsak a születés szenvedéssel jár. És a szenvedő emberek látványa sokkal bennünket. A televízió napról napra tele van vele. Megtapasztaljuk. És igen-igen ellentmondásos a kép, ami ezzel kapcsolatban körülvett bennünket. Érdekes, hogy a gyógyszeripar az egyik legjövedelmezőbb iparággá kezd válni. Az emberek elképesztő mennyiségű fájdalomcsillapítót, szorongásgátlót, antidepresszáns szednek, amelyek kaphatók receptről, és most már igen sok recept nélkül is, mert szüksége van rá a mai embernek. Próbáljuk csökkenteni a szenvedést. A gyermekeket próbáljuk minél inkább megkímélni tőle, nehogy találkozzanak vele. Sejtünk a másik oldalra, hogy nem is tudunk már végül mit kezdeni vele. Nem tudunk mit kezdeni egy haldoklóval, aki régen valaha ott a családi körben tudott elmenni a szerettei közül. Már nem tudjuk, hogy mit kell mondani, nem tudjuk, mit kell csinálni egy betegágy mellett. Tehetetlenek vagyunk, és ez még fájdalmasabbá teszi mindkét félnek a dolgot. Ugyanakkor a televízió, a hírműsorok, a filmek tele vannak kegyetlenséggel és szenvedéssel. Ami nem okoz más, mint hogy érzéketlenné válunk. Megszokjuk. Nem hat már meg bennünket a mások szenvedése. És éppen ezért talán még élesebben reagálunk akkor, amikor nekünk van problémánk, és mindent megtennénk, hogy ezzel ne kelljen szembe találkozni. Pedig érdekes ez, mert egyre inkább kimutatja a tudomány is teljesen objektív módon, hogy az ember személyiségének a fejlődéséhez kellenek ezek a nehéz időszakok. Az az ember tud igazán fejlődni, aki megéli, átéli, hordozza a nehézséget, a szenvedéseket. Az ember életét ezek elkísérik, a krízisek. Az örömteli pillanatok azok kis impulzusokat adnak, de a mélyen átélt szenvedés, az nem esíti, edzi az embert, akkor is, hogyha nem jó elviselni azt. De emberként növekszünk benne, és akkor tudjuk meg igazán, hogy kik is vagyunk valójában. Az önismerethez vezető út szenvedéssel van tele. Akkor is, hogyha ez nagyon nehéz a számunkra. Ezt kellett megtapasztalni ez a 38 éve beteg ember is, ott Jeruzsálemben. Jézus az egyik jeruzsálemi ünnepi látogatása alkalmával keresi fel a betegre tavát. Ez magyarul azt jelenti, hogy könyörület háza. Volt ott egy tó a lyukapunál, a juhok tava, és e körül volt valóban öt oszlott csarnok. A régészet ezt meg is találta. És két hatalmas medence volt ott. Az egyik egy 40x50 méteres, a másik egy 57x körülbelül 65 méteres volt. Gyógyvíz buzgott benne alulról. És ez valószínűleg csak időnként kavarodott fel. Időnként működött. Ilyenkor megmozdult a víz, és az erre vágyók, azok minél inkább igyekeztek befelé menni. Úgy gondolták, hogy ilyenkor egy angyal érinti meg ugyanis a vizet. És aki először belép, az pont úgy, ahogy az ige írja, az meg fog gyógyulni. És mivel ritkán mozdulhatott meg a víz, ezért a betegek nagyon-nagyon nyomulhattak be a vízbe. Nagyon kilekedhettek a buzgás helyére, hiszen minél jobban sietett valaki, annál nagyobb volt a valószínűség, hogy meggyógyulhat. A gazdagabbaknak, a szerencsésebbeknek pedig volt valaki, aki beemelte őket, aki helyettük oda tudott lépni. Na itt fekszik ez a körülbelül 4 évtizede beteg ember. Gondoljunk csak bele, hogy milyen hosszú idő ez. Hiába fekszik ott. Őt senki nem emeli be a vízbe. Tolakodni pedig valószínűleg nem nagyon tudott mozgásképtelensége miatt. egyszer csak megáll mellette, és számára teljesen ismeretlen idegen ember, és azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Nem azt mondja neki, hogy na bárcsa, látom, hogy milyen hosszú ideje itt fekszel majd, és segítek neked. Beemellek a vízbe. Nem azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Az első pillantásra ez a kérdés annyira értelmetlen. Miért kellett megkérdezni? Van olyan beteg, aki nem akarna meggyógyulni? Hát persze, meg akar gyógyulni. Minden beteg meg akar gyógyulni. Egyértelmű, nem? Egyértelmű, de nem biztos, hogy ez az igen rá a válasz. Nem biztos, hogy ez igen a válasz, hogyha az ember igazán őszinte. De minden bizonnyal eleinte mindent elkövetett. Azért, hogy beléphessen a vízbe. Aztán telnek a hetek, a hónapok, az évek, és nem ugod be. Vagy nem elégszer jutod be. Vagy hiába jutod be aztán, a saját fásult. Gondoljunk bele, majdnem 40 év. Ennek az embernek majdnem az egész élete, ha nem az egész, hogy a születésétől kezdve beteg volt, nem tudjuk róla. 4 évtized. Elképesztően hosszú idő. Valószínűleg már el sem tudtak képzelni az életét egészségesen. Milyen lehet az? Milyen lehet újra járni, dolgozni? Milyen a világ egy egészséges ember számára? Félelmetes tud lenni ez a változás. Még abban az esetben is, hogyha pozitív irányú változásról van szó. Eszembe jutott a Remény Gavjai című film. Egy börtönben játszódik. Szóval egy idős ember, aki nagyon fiatal korában elkövetett egy gyilkosságot, balvasságból, és a börtönben öregszik meg. Gyakorlatilag az egész életét a börtönben tölti. Ott dolgozik, kapcsolatai lesznek, ismeri a szabályokat. És öregségére lejár a büntetés is kiengedik. És nem tud mit kezdeni vele. Egy életen át várjott a szabadságra. Megkapja, és nem tud mit kezdeni a világgal, ami túl zajos, túl gyors, már idegen és ismeretlen a kihagyott évtizedek után. Alig tud közlekedni az autóktól. Nem bírja megszokni, hogy nem kell mindenért engedélyt kérni, mert szabad. Oda mehet, ahová akar. És a vége az, hogy felakasztja magát. Mert nem tud mit kezdeni ezzel a változással. Mert nem mehet vissza a börtönbe, ahova sokkal szívesebben visszatérne. Akkor is, hogyha ott nem szabad, de ismeri a szabályokat. Ismeri az ottani életet. És nagyon furcsa ezzel, sokan vannak így ezzel. Persze, elméletileg gyógyulni akarnak. De akkor, amikor felkínálják a lehetőséget, akkor olyan nehéz. Mert ez kockázatos. Mert benne van a kudarc lehetősége, hogy nem tudok helytállni, hogy megbukok, hogy elhagynak, hogy egyedül kell tovább küzdjek. Sokan tudattalanul menekülnek ma is betegségekbe. Depresszióba, neurózisba, vagy más fizikai betegségekbe. És valóban betegek ők. Nem arról van szó, hogy nem. Csak nagyon sok esetben lelki okai vannak. A magánytól való félelem. Vagy például az, hogy egy beteg emberre a környezete sokkal jobban odafigyel. Más dolgokat engedhet meg magának. Nem annyira magános. Törődnek vele. És kellemetlen betegnek lenni. Nem is tudja, hogy ő nem véletlenül lett beteg. De nem tud belőle szabadulni. És sokan nem lehet azt figyelni, hogy bár gyógyulni akarnak, de forognak a problémájuk körül. És nem tudnak belőle kilépni. De érthető ez. Nem könnyű. Van egy ismerősöm, aki depressziós. Nagyon fiatal kora óta. Az egész életét megnyomorította, mert bár nagyon jó képességű, nem tudta befejezni az egyetemet, mert képtelen tanulni. Képtelen volt elvizsgázni. Egyik munkahely jött a másik után, mert megnyomorította az életét. És más sem csinál, csak imádkozik, hogy meggyógyuljon, és böjtöl. És ez nagyon jó. Nagyon jó, hogy imádkozik és böjtöl. Na furcsa az, hogyha felajánljuk neki, mondjuk elviszük egy keresztény lelki gondozóhoz, a pszichológushoz, az kereken nem utasítja. Neki erre nincs szüksége. Az egész élete menne maradik tőle. Nem tud szabadulni. De érthető ez. Hiszen olyan nehéz. Nehéz, mert mi van akkor, hogyha meggyógyul? Hogyan folytatja tovább az életét? Ha ki kell jönni az önsajnálatból, a tehetetlenségből, a cselekvésképtelenségből, és felelősséget kell vállalni. Hogyha hibázhat az ember. Nagyon is jogos Jézus kérdése, amikor azt kérdezi ettől a hosszú-hosszú ideje beteg embert, hogy egyáltalán meg akarsz-e gyógyulni. Mert itt kezdődik a dolog. És akkor az ember nagyon őszintén kitör. Uram, nincs emberem. Amikor felkavarodik a víz, hogy beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más még be előttem. Az ember elkeseredett, tehetetlen, rejtetlen indulatos és nagyon-nagyon magányos. Nem véletlenül, hiszen nincsen embere. Ez az egyik legfélelmetesebb élmény az ember életében, amikor valaki magányossá válik. Amikor úgy érzi, hogy egy hatalmas pusztában tehetetlenül bolyong, és nincs út, nincs oázis, nincsenek társak, csak mindenütt kopásság, hihetlenség, hatalmas kövek. Lelkileg. És csak menni, menni, ki tudja merre, hogyan, és nincs sehol se vége. És az ember átélheti ezt egy nagyvárosban. Átélheti ezt itt a lakófeleten. Esetleg nagy családban, munkahelyen, osztályban, ahol sok-sok ember veszik körül az embert. De átélheti itt a gyülekezetben is, ahol itt vagyunk egymás számára, hogy nincs emberem. Meg vannak emberek körülöttem, de nincs, aki igazán törődjön velem, aki megérintsen, aki biztasson. Vagy csak megértően bólogasson, amikor elmondom, hogy mi fáj, hogy karját nyújtsa és beemeljen a vízbe. Nagyon fontos kérdés ez, mert napjainkban egyre több a magányos ember, és közöttünk is egyre több a magányos. Egyre többeknek lenne szüksége emberre. Olyan kétségbejtő az, amikor valakinek mondjuk a szomszédjához kell becsengetnie, hogy megbeszélje vele egy-egy döntését az életében, mert nincs kivel otthon megbeszélni, mert senki nincs. És nem csoda az, hogy oly sokan feladják, elvesztik a reményt, és nem tudnak még Istenben sem hinni. Még abban az esetben sem, hogyha mondjuk ide járnak a templomba. Hiszen hogyan lehet hinni és bízni valakiben, aki nem látható, nem érinthető meg, füllel nem hallható, ha olyanom sincsen, aki érinthető lenne, hallható lenne, megszólítható lenne. Csoda az, hogyha az emberek egy igen jelentős részének már nincs igazi célja az életével, csak egyszerűen van. Nagyon sokan bezárkóznak, és egy idő után már akarni sem akarnak. Pedig hit és akarat nélkül nem megy. Csináltak egy kísérletet. Nagyon súlyos szívinfarktusban átesett betegek, akik hetekig feküdtek a kórházban, azt a feladatot kapták, hogy rajzoljanak három rajzot. Az egyik legyen a múltjuk, a másik a jelenük, a harmadik pedig az elképzelt jövendőjük kifejeződése. És megfigyelték, hogy azok az emberek a jövőjükben koporsót rajzoltak vagy temetést, nem élték meg az egyéves kontrollvizsgálatot. És ugyanezek a kutatások kimutatták, hogy azok az emberek, akik hívő emberek voltak, templomba járó, imádkozó emberek, azok sokkal nagyobb valószínűséggel gyógyultak meg, vagy pedig sokkal minőségibb életet tudtak élni. Világi kísérletek voltak ezek, és sokakat megdöbbentett az eredménye. A másik, amit felismertek, hogy azok az emberek is hasonlóképpen jobban gyógyultak, akiknek voltak céljaik, akik érezték, hogy szükség van rájuk, akik meg akartak gyógyulni, és hittek abban, hogy ez lehetséges. Hitték, hogy Isten tudja őket hordozni. És utána jártak, és rájöttek, hogy azért, mert a hit reményt ad. az Istennel való kapcsolatba bele lehet kapaszkodni, és ezek az emberek nem adták fel, és nem lettek depressziósok. Szüksége van Istennek, illetve Jézusnak a mi akaratunkra tehát. Nem elég az, hogy ő meg akar gyógyítani bennünket. Nem neki van rá szüksége. Nem neki van szüksége arra, hogy mi akarjunk, hanem nekünk van rá szükségünk. Hogy mi legyünk készé arra, hogy el tudjuk fogadni az Isten ajándékát a számunkra. Hogy rá tudjunk hangolódni Jézus Krisztusra. Miattunk kérdezi meg Jézus, hogy akarjuk-e. Mert ez valahol mi bennünk ül el, a mi döntésünk. És mivel kezdődik el ennek az embernek a gyógyulása? Azzal, hogyha Jézus konkrét kérdésére nem is ad pontos választ, hanem így felel, nincs emberem, aki bevigyen a vízbe, de mégis minden bizonnyal ránéz Jézusra. Azaz kinéz önmagából. Leveszi önmagáról a tekintetét. Fölfedez valakit, aki kérdést intéz hozzá. Valakit, aki odalépett mellé. És felcsillan benne a remény, hogy lehet, hogy mégis van emberem. Na ezért fontos, hogy tudjuk egymást hordozni. Ezért kellene nekünk is gyülekezetként sokkal jobban megtanulnunk odafordulni egymás felé, családtagjaink felé, a környezetünkben lévők felé, mert ez reményt ad. Meg kellene tanulnunk sokkal jobban a egymás emberévé válni. Olyan valakinek, aki tud hordozni, aki oda lehet lépni, akit lehet kérni, hogy emelj be a vízbe, ha az buzog. Vagy olyan emberek kívánni, akik néha félre tudnak állni, hogy a másik léphessen be előbb a vízbe. Le tud mondani néha a saját önzéséről vagy akaratáról, hogy a másik esélyt kapjon. Olyan valakiké kellene váljunk, aki le tud hajolni. Egyrészt a másik emberhez, másrészt meg tud hajolni Isten előtt, hogy imádkozzon a másikért. És pontosan erről beszél Jakab a levelében. Aki beteg, aki szenved, aki megakad bármilyen tekintetben az életében, hívhassa a gyülekezet elöljáróit, tagjait, hogy emeljék fel és vigyék az élet forrásához, vagyis Jézushoz. Imádkozzanak érte és kenjék meg olajjal. A megkelés gyakorlata abban az időben nagyon-nagyon gyakori volt, de ebben az esetben nem kifejezetten gyógyászati vagy erősítő szempontból. Ebben az esetben ez egy szakrális, szimbolikus jelentéssel bír. Hiszen az olaj az Isten gazdagságát jelenti. Az Isten áldásának a szimbóluma, az Isten erejének, az olaj a messiás és Isten országának a jelképe, Isten kegyelmének, amely gyógyító és erősítő az ember számára. És az imádságban volt a fő hangsúly, de nem azonnal és nem egyértelműen feltételek nélkül ható értelemben. Isten kegyelmén és szuverén cselekedetén van a hangsúly, hogy az Úr nevét segítségül lehet hívni, és az ő erejére lehet tekinteni. Elé lehet vinni azt a beteget, mint ahogy a négy barát kibontja a tetőt és oda viszik beteg barátjukat. Egykor Jézus a tetőn keresztül. Közbenjárás ez. És nem idegen ez az Ószövetség gondolatától sem, hiszen gondoljunk egy Mózesre, aki közbenjárulja a népnek, vagy a próféták, vagy a papok, a bírák, mind-mind közbenjárunk a népért Isten előtt. Isten ezt feladatként nekünk adja, hogy tudjunk imádkozni azokért, akik betegek, akik gyengék, akik maguktól nem tudnak oda menni, mert lelkileg esetleg éppen sérülté váltak, betegek, összetörtek, tehetetlenek. És így kapcsolódik össze ez a két ige szakasz. Mert az az ember, aki tudja, hogy van embere, legyen az családtag, legyen egy barát vagy gyülekezeti tag, az már nem kell, hogy reményvesztett legyen. Az már tudhat akár akarni is. Az akarat lépése ugyanis, az, hogy valaki felveszi a telefont és magához hívja a gyülekezet előjáróit, diakónusait, vagy éppen bármelyik tagját. Mert nem csak a munkatársaknak lehet szólni, hanem ez valamennyiünk közös ügye. Valamennyiünknek hívhatóvá kell tudni válni. És lehessen azt mondani, hogy szükségem van arra, hogy elgyere, hogy imádkozz értem, hogy imádkozz velem, hogy vigyél engem az élet forrásához, vigyél engem Jézushoz, mert egyedül nem megy. Meggyengültem. Az, hogy hívhatja a másikat, az egy tudatos döntés, de ez csak akarattal történhet. Ez azonban kell legyen olyan valaki, akit lehet hívni. Nekünk kell olyanná válnunk. Nekünk kell alkalmassá lennünk arra, hogy hordozni tudjuk a másikat. Ez pedig a mi döntésünk. Mert ez egyáltalán nem könnyű. Sokszor nagyon kellemetlen és kényelmetlen. Nagyon időrabló tud lenni, hogy a másikhoz el kell menni. Kellemetlen lehet, hogyha látom a másik állapotát, a gyengeségét, esetleg érzem a szagát. Nehéz ez. Nekem kell adni önmagamból, a szabad időmből, mondjuk egy fárasztó nap után. De megéri, mert így jöhet létre, hogy a beszűkült, szenvedő ember látása önmagáról kifelé nyisson. Hogy esetleg létrejössen újra a találkozás Istennel. Hogy ráfordíthassa a tekintetét azzal a másikkal együtt, aki emberévé lett. A betegzsakadi ember és Jézus találkozott így módon, közvetlenül. Ott nem volt egy harmadik. Ott közvetlenül jött létre ez a találkozás. És Jézusnak erre is van hatalma. Ha az embernek nincs embere, Jézus maga is odaléphet az emberhez. És Jézus kérdez. És az az ember, aki eddig önmaga körül fordult, hirtelen kénytelen ránézni. És ez az a pillanat, amikor kapcsolópont támad a beteg ember és Jézus Krisztus között. Egy olyan kapcsolódási pont, ahol átáradhat Jézus gyógyító ereje ebbe az emberbe, és mozgásba hozhatja ennek az embernek a lelkét. Nem ez a tó, vagy medencében lévő gyógyvíz, buzogszál, ennek az embernek a lelke mozdul meg, és valami történik. Rejtélyes módon, és talán nagyon egyszerűen. És a csoda az Jézus lénye. Az, hogy ezt meg tudja cselekedni. Hogy amikor ráparancsol az emberre, hogy álljon fel és vegye az ágyát és menjen el, akkor ez képes arra, hogy megtegye. Na ez a csoda. És azért fontos ez, mert egy ilyen találkozásból mindig valami új kezdődik el. A beteg feláll. Nem minden esetben fizikailag. Azonban lelkileg is felállhat valaki. Nem mindig igaz, hogy véget ér a szenvedésünk. Nem igaz minden esetben, hogy valaki egyik pillanatban a másikra meggyógyul. Van, hogy évekig, évtizedekig, van, hogy élete végéig szenvednie kell. De ha létrejön ez a kapcsolódási pont Isten és ember között, akkor képessé válik arra, hogy elfogadja és beépítse az életébe a szenvedést. Hogy átalakítsa életének a nehéz eseményeit. És Jézus maga volt az, aki megmutatta, hogy ezt hogyan kell csinálni. Hiszen őt is nagyon-nagyon sokan bántották. Nagyon sokszor szidják, meg akarják követni. Únyolják, vizsgáztatják, kérdezik. Aztán élete végén verik és keresztre feszítik. De nézzük meg, hogy a sértéseket ő megbocsátással alakította át. A támadásokat, a viszkáztatásokat pedig hány és hány esetben gyógyítással és szolgálattá. A halál pedig életté valamennyiük számára. Nem mindig tudunk a saját és szeretteink nehézségein és szenvedésén segíteni. Azonban az kérdés, hogy hogyan éljük meg azokat. Egyedül azonban sokszor nagyon nehéz. Egyedül néha az ember képtelennek érzi magát rá. És azért nem kell szégyenkezzünk. Megtörténik, hogy az embernek emberére van szüksége. Hogy megfáradunk, hogy támogatásra szorulunk. Jézus is kérte a tanítványait, hogy gyötrődjenek vele a Getsemáné kertjében. Ez egy teljesen más kérdés, hogy ők ott elaludtak. De szükség van egy cénei Simonra is, hogy vigye Jézus keresztjét, mert ő összeesik alatta. Aki azonban a másik emberévé válik, az maga is változik. Mert nem lehet, hogy ne változzon benne az ember. Nem ír az ige semmit cénei Simonról. De én azt gondolom, hogy egy ilyen találkozás után valami más lehetett abban az emberben. És akik közülünk betegeket látogatnak, azok elmondják, hogy ők maguk is milyen sokat kapnak. Hogy hányszor és hányszor megtörténik, hogy adni mennek és gazdagabban térnek haza. Mert létrejön az a bizonyos kapcsolódási pont Isten és ember között. És maguk döbbennek meg a legjobban, amikor töltődnek. Ott a beteg ágyak mellett, hiszen akkor már együtt emeljük fel a tekintetünket. Arra, aki azt kérdezi, hogy akarunk-e meggyógyulni? Akarunk-e másik emberévé lenni? Hogy együtt állhassunk fel, és járhassunk az ő dicsőségére. Nem kerülhető ki minden szenvedés az életünkben. De sokféleképpen megélhetjük azt. Nem nyomoríthat bennünket, de fel is emelhet. Összetörhet, vagy éppen felépíthet egy másfajta életre. Magányossá tehet, vagy éppen mások emberévé tehet. Pusztává tehet lelkileg, vagy éppen Isten gazdag kertjévé. Megfoghat, de egyúttal meg is gazdagíthat. Melyiket szeretnénk? Akarjuk, hogy Isten meggyógyítson bennünket. És hadd fejezzem be egy írásással. Ezeket kérem a számodra. Nem az, hogy soha ne érjen szenvedés, sem hogy elkerüljenek a feladatok. Még azt sem kérem, hogy utadat rózsák szegjék, és hogy könny soha ne csorogjon végig arcodon. Vagy hogy soha ne tapasztald meg milyen fájdalom. Mindent nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni, a fájdalom nem ötözne nem este. Hogyan vigasztalhatna meg az Isten Atya és Szent Fia? Mosolyjal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őrizzed lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével arról, ami betöltötte életedet. Ámen. Az ige hirdetésre válaszként énekeljük a 265. dicsére az utolsó három versét. Az ötödik vers így kezdődik. Bízzál bánatos lélek, mit bánt a bú a gond.
Thank you.
Urunk Istenünk, nagyon sokszor fájt az életünkben, amikor nem volt emberünk. Amikor úgy éreztük, hogy senki nem értett bennünket, nem ad tanácsot. Nincs, aki beemeljen a vízbe. Nincs, aki szóljon hozzánk. Pedig körbe vagyunk véve emberekkel. Urunk, köszönjük, hogy Te odavitt az emberhez. Köszönjük, Urunk, hogy neked van szabad hozzánk, hogy Te vigasztalsz és velem állsz. Köszönjük, Urunk, hogy oly sokszor életünk során kiemeltél bennünket az önmagunkban nézésből, az önmagunk körül forgásból, és felemelte a tekintetünket Te rád. Mert kérdeztél, megszólítottál, és nekünk válaszolnunk és döntenünk kellett. Urunk Istenünk, taníts bennünket a másik emberévé lenni. Taníts bennünket arról, hogy tudjuk hordozni a másikat, hogy észrevegyük, hogy megszólíthatók legyünk, hogy meginduljunk a lelkünkben a másik nyomorúsága iránt. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor önzőek vagyunk, mert csak önmagunkra nézünk, és a másikra mutogatunk, hogy menjen ő. Álljon félre ő, adjon inkább ő helyet, hogy a másik bejusson a vízbe. Bocsáss meg, Urunk, mert tudjuk, hogy minden rajtunk kezdődik el. Kérünk Téged, vezess bennünket, és szeretnénk most közösen felemelni hozzád betegeinket. Kérünk Téged, Te légy az erősítőjük, adj nekik hitet, segíts, légy oda hozzájuk, vigasztalj őket. Szólítsd meg őket, Urunk, és legyél a családtagjaikkal, hiszen nekik épp olyan nehéz. Kérünk Téged, Istenünk, áld meg őket, vezesd őket, segíts neki, hogy mit mondanak, hogy hogyan lehetnek szeretjük emberévé. Te tudod, Urunk, az élet és a halál titkát. Segíts nekünk, hogy a Te kezedbe tudjuk letenni az életünket és annak eseményeit. És tudunk legyél azokkal is, akik gyászt hordoznak, akik úgy érzik, hogy magányossá váltak, akinek már csak az emlékezés marad. Áld meg őket, Istenünk! Vigasztald őket a Te vigasztaló erőddel. Kérünk Téged, legyél velünk. Építsd ezt a gyülekezetet a Te dicsőségedre. Attól, hogy ne csak sok-sok ember legyünk együtt, hanem valóban úgy igazán a hétköznapi élet szintjén a Te népeddé legyünk, akik rád figyelnek, hogy neked élnek. Akikként Isten tiszteletet élnek meg, a szó igazi értelmében. Kérünk Téged, Urunk, a Te nevedben, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, s hogy győzelmes jobbommal támogatlak, mondja az Úr. Amen.